És akkor szeretettel köszöntelek benneteket, és folytatjuk a kiválasztás témáját, és a mai alkalommal egyrészt szeretnék beszélni az egyéni, illetve a csoportos kiválasztásnak a összefüggéseiről, mert sokszor azt látjuk, hogy egy egyéni kiválasztás az egy csoportnak a kiválasztása is, és ha aztán az időnk engedi még, akkor egy kicsit az örökség kérdéséről, ami talán meglepő, hogy előjön a kiválasztással kapcsolatban, mert a modern teológiai viták, amik a kiválasztásról szólnak, általában nem nagyon érintik az örökség kérdését. Ugyanakkor, ha a héber írások felül indulunk el, akkor ez a téma nagyon nagy, és megkerülhetetlenül hozzá kapcsolódik az ottani kiválasztás kérdéséhez, és azt gondolom, hogy ez egy jó megágyazása lesz majd annak, amikor eljutunk a igazán nagyon komplikált, vagy komplikáltnak tűnő újszövetségi részletekhez, akkor ezzel a háttérrel, amit biztosít a héber írás, talán sikerül más szemmel látni bizonyos igéket, amiknél, ha olvasok őket, ilyen automatizmusok indulnak el, megszokottságok, és nehéz másképp hallani őket, de ki lehet billenni néha abból az automatizmusból. És az egész sorozat arról szól, mert amellett, hogy nem akarom 100%-ig semmelyik irányba letenni a voksomat, mert én magam is változtam és változok ebben a folyamatban, és látom, hogy ez egy sok száz éves micsoda vita kérdés, azt hiszem érdemes mindig egy kicsit hátralépni és az írásokból elindulni, és újra körbejárni a dolgokat, és nem annyira az embernek bebetonozni magát egy nagyon nehéz kérdésbe, hogy egy idő után elkezdjen védeni egy olyan teológiát, amit már csak önmagáért véd. Tehát, mint egy valaminek az álláspontja, és igazán nem is tudja, hogy miért azt védi feltétlenül. No, és nem tudom, hogy ki látott gyerekkorában úgynevezett matriuska babát. Tudjátok, mi az? Ugye ez egy olyan baba, hogy a babában van egy baba. Aztán a babában megint van egy baba, Van nekünk, hát tudom, hogy van nekünk, meg nekem is volt gyerekkoromban. És ez bármennyire vicces játék, de valahol, ha erre gondolok, akkor ez egy nagyon jó kép arra, hogy ott van egy, de abba az egybe, aztán ott van sok. És egy kicsit ilyen az egyéni, de csoportos kiválasztás a héber írásokból, hogy Isten kiválaszt egy valakit, de közben nem egy valakit választ ki, hanem egy egész népet választ ki valamilyen céllal. És eddig ugye láttunk egyéneket kiválasztani valamilyen küldetésre, de most azt fogjuk látni, hogy Isten aztán az egyéneken keresztül a népet vagy csoportot elhívja arra, hogy folytassák azt a kiválasztási feladatot, missziót, amit a kiválasztottra rábízott Isten. És hát nyilván az első példánk mi lehetne más, mint Ábrahám kiválasztása. Bár, ahogy ezen gondolkodtam, és összevetettem egyéb párhuzamokkal, arra gondoltam, hogy még ezelőtt, mint ilyen mínusz egyes pont, megemlíteném Ádámnak a kiválasztását. Mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha a teremtett lényeket vizsgálom, akkor Ádámban az emberiség ki van választva. Mire? Sok mindenre ki van választva, de biztos, hogy másokra, mint amire az angyalok vannak kiválasztva. Tehát Ádámban is látunk egy egyéni kiválasztást valamire, és plurálisan, azt gondolom, az egész emberiség ott van Ádámban. Tehát ha az első példámnak igazán Ádámnak kéne lenni, ahol a zsidó levél például azt mondja, hogy nem angyalokat karolt föl, és ez egy olyan kiválasztás, ami Ádámtól elindul, és aztán a megváltásnak az egész képe, ami fölépül az emberiségre, és nem az angyalokra, ugye kihegyezve, itt látunk egy egyéni, illetve egy csoportos elhívást. És persze akkor emögé aztán lehetne arról beszélni, hogy mi volt az eredeti elhívása Ádámnak, hogy bukott el, mi az emberiség elhívása, kik hogy buknak el, kik nem buknak el. De mondom, ez volt a mínusz egyedik pont az Ádám megemlítve. És akkor nézzük Ábrahámot és a zsidókat. Egyértelműen Isten választja Ábrahámot kihívja valahonnan, és megint felolvasom a 12.1.3-at az 1 Mózesből, és mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Bár a kiválasztás kifejezése nem látható itt, de senki nem vitatja, hogy Ábrahámot Isten itt valamire kiválasztja, és hogy lett egy küldetése. És ha folytatjuk, tovább megyünk, és látjuk az Ábrahámnak adott ígéretet, akkor látjuk, hogy Ábrahámon keresztül Isten egy népet is választ magának. Tehát, ahogy kiválasztotta Ábrahámot, egyből közvetett módon kiválasztja azt a népet, ami majd Ábrahámtól származik. Tehát az elméjében van egy nép. A népváltoztatás Ábrámról Ábrahámra különben pontosan ezt mutatja meg. És ha egyáltalán valamennyire is meg akarjuk érteni a héber írásokban a kiválasztást, akkor meg kell értenünk a zsidóknak a kiválasztását, és hogy miért éppen a zsidók, és hogy ez hogy van. Azt mondja az 5 Mózes 7.6, mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki minden nép közül e föld színén. Ézsaiás 44.1. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Ugye Jákob itt már az összefoglaló neve Izraelnek tulajdonképpen. 33-as Zsoltár 12-es verse. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. És számos ilyen igét látunk. Amit nem látunk, azért azt mindig megemlítem, hogy nem látjuk azt, hogy itt ez az üdvösségre való kiválasztásról szólna. Szolgálatokról, bizonyos célokról van szó, amiket lehet látni, de nyilvánvaló, hogy a népnek a teljes kiválasztása nem egy üdvösségi kiválasztás. Akkor viszont mire lett kiválasztva Izrael, ha nem a teljes Izrael az üdvösségre? Egyébként érdekes, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Jézus korabeli rabbik, a farizeusok pontosan ebbe a tévhitbe mentek bele, hogyha Ábrahámtól születtek, akkor ők igazán örök élettel rendelkeznek, hogyha netán bármelyik zsidó eltévedne valamilyen komplikáció folytán, akkor Ábrahám ott áll a paradicsom kapujában, és jó irányba fogja terelni ezt a zsidót. És a Nikodémus beszélgetésnek a háttere pontosan ez a fajta születési kérdés, mert a Nikodémus fejében is az volt, hogy igazán tulajdonképpen ő megszületett, mint Ábrahám gyermeke, mindent megtett, amit az előírások megtettek, és akkor itt jön egy fiatal rabbi, aki úgy tűnik, hogy Isten küldötte, és valamit itt még feszeget neki, amit ő nem ért, hogy van ez. És Jézus is mondta, hogy lehet, hogy te, aki Izrael tanítója vagy, pont ezeket nem érted, és mondja neki, hogy szükséges neked újonnan születned. És ebben a részben ugye, ahogy látjuk az, hogy megszületett víztől, ez a fizikai születést jelenti, mert mondja is, hogy ami testtől született, az test, de hogy szükséges nektek olyannan születni. És azért lényeges ez a testtől született, ami test, hogy ez a pogány kontextusban nem sokat mondana, az, hogy testtől született test, de a zsidóknak sokat mondott, ugyanis ő a testi születést, az Ábrahámtól való születést úgy értette, hogy ez egyfajta kiválasztás. Ebbe igaza volt, de nem olyan kiválasztás, ami automatizmust jelent az üdvösségre. És itt e körül megy itt a értetlenség és a beszélgetés. Izrael királyi papságra lett kiválasztva. 2 Mózes 19.6 azt mondja. 2 Mózes 19.6. Küldetésük az, nem írtam most föl, úgyhogy nem olvasom föl. Esetleg valaki nyissa ki és a 2 Mózes 19.6-ot. Ja nem, bocsánat, itt van, olvasom. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Én érdekes, hogy más aspektusból ugyanazok az igék előkerülnek, mert hát ugye a Mesiási Királyság kapcsán, ahogy végigvezettük Istennek a királyság programját, tehát ez egy kulcslépés, ahol Isten elindítja a földi királyságnak egy formáját avval, hogy egy királyi papságot választ ki magának. Tehát ki lettek választva, az a küldetésük, hogy papi nemzetként szolgáljanak. Egyrészt ez jelenti Istennek való szolgálatot, dicséretet, áldozatot, a jelenlétébe való bemenetelt. Ráadásul mindezt kéne tenniük a többi nép felé, az az elhívásuk. És Pál ezt veszi elő a Róma 2.17.20-ban, és szemükre hányja. Ímét a zsidónak neveztette, Róma 2.17.20, ímét és zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel, és ismered az ő akaratát, a választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítottál, és azt hiszed magadról, hogy te vakoknak vezetője, sötétségbe levőknek világossága, balgatagok tanítója, kiskorúak mestere vagy bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját, mondja Pál. És igen, valóban nekik volt egy ilyen elhívásuk, amit elvétettek, és az elhívás elvétésével együtt járt az, hogy a Messiás sem ismerték föl. És e tekintetben Izrael és a nép kiválasztása egyedüli. Nincs más ilyen nép. Nincs más ilyen nép, akit Isten népként, egy népként erre hívott volna el. A következő pont ebben a kiválasztási folyamatban, hogy egyes zsidók ki vannak választva feltételesen. Mit jelent ez? Tehát egyrészt csoportként ki lettek választva, de nincs arra garancia, hogy minden egyén ebben a kiválasztásban sikeres lesz, vagyis hogy beteljesíti a küldetését. Mi volt a sikerzáloga? A sikerzáloga az engedelmesség volt. Ezt mondja a 2 Mózes 19.5.6. 2 Mózes 19.5.6. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém. Mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma, szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak, mondja Isten itt Mózesnek. És sajnos Izrael újra és újra engedetlen, és büntetésül egyének, vagy akár egész nemzedékek el is lettek pusztítva. Tehát az ítélet akár halálos is lehet fizikailag az engedetlenség következményeképpen. Azt mondja 2 Mózes 12.19, 2 Mózes 12.19, 7 napon át ne találtassék kovászati házaitokban, mert valaki kovászost eszik, az a lélek kiirtatik Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen. Tehát magukban a törvényekben is azt látjuk, hogy akár halálos büntetés is jár bizonyos mózesi törvények megszegéséért. Itt egyébként pontosan a kovászos, ami ünnep most közeledik, a pászka, illetve a kovásztalan kenyér ünnepe, ez egy ünnepbe fonódik össze. A kérdése, hogy ki kell tisztítani az összes kovászt, ami a bűn és a hamis tanítás szimbóluma, ezt fizikailag kellett megtenni, azért volt kovásztalan kenyér, és hogy ez ilyen szintű büntetéssel sújtatott, hogyha valaki kovászosat evett volna. Nyilván ebben a szigorral itt Isten az emögött húzódó elveknek is a fontosságát fejezi ki, azért az ítélet ilyen súlyos és ilyen fenyegető, mert a mai fülnek azért egy, hogy most kovászos vagy kovásztalan kenyérbe harapok bele, és ez halálos kérdés lehet, ezt nehéz földolgozni, azt hiszem. Amikor bemegyünk a pékhez, és a kenyerek sokasága vesz körül minket, akkor mi agyunkkal azért ebben nehezen tudunk ebbe a törvénybe belegondolni, hogy 7 napig ne ehetsz ilyen kenyeret, most ez tényleg, tehát hogy nem nehéz ehhez viszonyulni, tehát az embernek vissza kell helyezkedni az egészbe, muszáj valahogy arról gondolkozni, hogy most mit akar itt Isten, hogy van ez, hogy mit értettek ebből a zsidók, tehát hogy nagyon óvatosan kell kezelnünk a dolgokat, és nem visszaolvasni mindazt, amit már mi tudunk a későbbiekből. Nem úgy értjük meg ezeket a dolgokat, hogy oda beletoljuk összes tudásunkat az új szövetségből, hanem úgy értjük meg, ha azt vesszük figyelembe, hogy ők mit tudtak akkor. Ugyanis a kijelentés progresszivitása mindig elegendő volt az adott ott élőknek. Isten mindig annyit adott nekik, amire nekik szükségük volt, és nem várhatjuk el, hogy azt megértsék, amit mi innen értünk. Azt kell megértenünk, hogy ő nekik ott mit kellett ebből megérteni, és mit nem értettek meg. De nem az számunk kérni, amire esélyük se volt esetleg. Sokszor esünk abba a hibába, hogy visszaolvasunk sok mindent, és mindenbe belelátjuk már azt, amit mi látunk. Összefoglalva ezt a kiválasztást, ugye, tehát három kérdés lehet föltenni, hogy ki lett kiválasztva, igazán milyen típusú kiválasztás ez, és mi a célja. Egy, Ábrahám lett kiválasztva, tehát ugye ki, ez egy egyéni kiválasztás, Ábrahám kiválasztása. Milyen típusú kiválasztás volt Ábrahámé? Feltétel nélküli. Ez egy feltétel nélküli kiválasztás, igazán a szövetségnek is ez lesz majd a lényeg, az ábrahámi szövetségnek. A feltétel nélküliség itt azt jelenti, hogy Isten ezt megvalósította. Mikor Ábrahámmal szövetséget köt, ő maga megy át a áldozati húsdarabok között, ő maga égeti el, Ábrahám félálomba, alig ott csak ilyen rettentésben látja a dolgokat, vagy fogja föl, de hogy Isten igazán maga garantálja a szövetségkötésben, hogy ez egy feltételnekű szövetség, bármi lesz, az Ábrahámmal kötött szövetség meg fog történni. Mire hívta el amúgy Ábrahámot? Szolgálatra hívta. Egyfajta szolgálatra, sok minden feladattal. A második pontban viszont látjuk, hogy van egy csoport is ebben az elhívásban, kik? A zsidók. Ez már egy csoportos elhívás. Ez is feltétel nélküli elhívás. Itt nincs ha így, ha úgy. Ők el vannak erre hívva. Van is berzenkedés. Miért mi? A pogányok is berzenkednek, a zsidók is mindenki elégedetlen ebben a dologgal. Ki ezért, ki amazért. De ezen nincs változtatási lehetőség. Nincs egy ha kérdés. Ők el vannak hívva, mint zsidók erre. Isten elhívta őket. Mire? Szolgálatra. Említettem egy pár pontot már. Általános pontot. Persze lesznek majd még részletekbe menő pontok is. Nézzük magát a tagokat, az egyéneket a csoporton belül. Ugye, tehát vannak a teljes zsidó elhívásnak egyénei, viszont az ő szerepük az egészben már feltételes, hogy ők ebben hogy fognak részt venni. Szolgálatra vannak elhívva, de az, hogy viszonyulnak az Isten törvényeihez, ők ehhez hogy állnak hozzá, ott bejönnek a feltételek. Ha ezt teszed, így lesz, ha azt teszed, úgy lesz. Tehát az egész csoport feltétel nélkül el van hívva. De ez nem jelenti azt, hogy az egyének azok hasonlóképpen feltétel nélkül mindenhez hozzájutnak. Van, aki elbukik, van, aki nem bukik el. Van, aki elveszi az örökséget, van, aki nem veszi el. Van, aki hisz, van, aki nem hisz. Nagyon sok különbség lehet ebben az elhívásban. És akkor nézzük a csoporton belül a többi elhívást. A legszembeötlőbb következő elhívás Áronnak az elhívása. És megint egy ilyen matryuska babás példát látunk Áronba, mint aki a fő matryuska baba, de benne ott van az ároni papság Áronban. És ő jó példa az egyén és a csoportos kiválasztás együttes voltára. Isten választja őt, minek? Papnak választja, hogy az ő papja legyen. És tudjátok a történetet, hogy tulajdonképpen itt is az volt, hogy Isten Mózest választotta ki. De Mózes azért ott sok kifogást emelt az ő kiválasztása ellen, vitatkozott jobbról, vitatkozott balról, és mikor mondta Isten, hogy Mózes, Mózes, itt vagyok, küld Áront, mondta Mózes. Itt vagyok, én küld Áront. És mindenféle kifogást talált, Isten egy kicsit meg is mérgett, és akkor ugye együtt küldte őket, majd Áron beszél helyetted, te meg viszed a botot, és ilyen-olyan csodákat fogsz tenni az én nevemben. És aztán ugye, persze hát viccesen fogalmazva, de úgy tűnik azért, hogy így olvasva a történetet, mintha úgy nem lenne minden úgy leosztva és eldöntve úgy előre, hanem úgy útközben alakulnának ezek a dolgok. És az 1 Sámuel 2.28a azt mondja, 1 Sámuel 2.28a Áron kiválasztásáról a szolgálatra azt mondja, hogy én kiválasztottam őt papnak, Izrael minden nemzetségei közül magamnak. Tehát ott van Izrael egész nemzetsége, és abból ott van Áron, és azt mondja Isten, hogy minden nemzetségei közül őt Áront kiválasztotta. És 5 Mózes 33:10, tanítják a te végzéseidre Jákobot, és te törvényedre Izraelt, füstölőt tesznek a te orcád elé, és égő áldozatot a te oltárodra. Itt halljuk, hogy például miket csinálnak ezek a papok, akik Áronban aztán kilettek választva. Tehát ez egy vallási elhívás, egy szolgálatra való vallási, spirituális, teológiai akár, nem az örök életről szól, hanem egy nagyon speciális szolgálati elhívásról szól, bizonyos küldetésről szól. És ahogy látjuk, Áronban a papság elhívása, ez egy csoportos elhívás, az ő leszármazottai lesznek a főpapok és a papok, és valójában duplán kiválasztás, mert Áronnak mi is a törzse? Milyen törzsből jön? Hogy a léviták törzséből jön, és a léviták, mint törzs, ki lesznek választva, és ugye a léviták azok, akik segítkeznek az ároni papságnak, és ők azok, akik aztán például tanítják az írást, de bizonyos dolgokat a lévita nem csinálhat. Bizonyos dolgokat nem csinálhat, bizonyos dolgokat csak a pap csinálhat, aki Áron leszármazottja. Például nem törődhettek a léviták a szentély edényeivel. Nem mehettek oda az oltárhoz, az csak a pap mehetett oda. A lévita segédkezett, a pap meg oda mehetett. Tehát a papságban való tagság feltételekhez kötött. Áron sok leszármazottja, ez most már a következő pont, mert még azon belül is. Áronnak sok leszármazottja van. Mindenki kvalifikál a papságra? Nem. Például a nők nem kvalifikálnak. Áronnak vannak női leszármazottai, ők nem kvalifikálnak. A csonkák kvalifikálnak?
Nem.
Nem lehet egy csonka, akinek valamilyen hibája volt. Tehát ott is voltak következő pontok, amiket be kellett tartani. És akkor, akik kvalifikáltak, azok automatikusan sikerre jutottak? Nem. Látunk bibliai példákat, hogy a választottak is elbukhattak, ha engedetlenek voltak. Ugye igen, hamar Áron két fiával ez történik, hogy 3 Mózes 10:1-2-ben látjuk, hogy a Nádáb és az Abihu gyakorlatilag még szinte alig indul el az egész folyamat, és valamit elhibáznak, és a büntetés a mi szemünkben elképesztően súlyos. Tehát igazán valahol fölfoghatatlanul súlyos a mi számunkra, vagy nem mondom, hogy fölfoghatatlanul, mert hát ha nálam valaki jobban fölfogja, sőt biztos van olyan, de hogy innen visszanézve, hogy még alig áll össze a rendszer, és a főpapnak a két fia ott egyből elhull, azért az emberbe egy istenfélelem jön, hogy kiállhat meg. Hát most ott ugye az idegen tűzzel áldoztak, valamit nem jól csináltak a rendszerbe, és Isten egyrészt megmutatja a szentségét, meg megmutatja, hogy az egész nem vicc, valahogy itt nagyon komoly dolgokról van szó. Azt mondja a szöveg, hogy Nádáb és Abihu, Áronnak fiai, vették egyen-egyen az ő teményezőjüket, és tettek azokba szenet, és raktak arra füstölőszert, és vittek az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt nekik. Na most, ugye a folyamatban nem az van, hogy ezek elmentek valahova, és nem tudom, mit csináltak, hanem azt, amit rájuk bíztak, azt csinálták rossz formában. Tehát nem arról van szó, hogy ők az egész hagytak csapott papot és elmentek a diszkóba, hanem arról van szó, hogy ő annak a egy rossz formáját gyakorolták, amit csapott és papot, igen. Tehát, hogy elképesztő. És tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. Tehát, hogy az ember megdöbben, és azt gondolom, hogy ott hát mindenki megdöbbent, és hát elképesztő dolog. És nehéz fölfogni, hogy miért és hogyan. Éli fiait egy kicsit egyszerű fölfogni, mert ugye Élinél azt látjuk, hogy egy másik példa, ahol Éli a főpap, és hát pontosan, amit mondtam, Éli fiai azok már a diszkóba landoltak körbelül, hogyha mai hasonlattal akarnék érni, és meghaltak. Azt még jobban értjük, mert ott leírja az ige, hogy hát igazán paráználkodtak, és elég súlyos dolgokat csináltak. Arra még azt mondaná a mai ember, hát igen, bűnt követette, meghalt. Ugye a másik kettőnél ez nem könnyű dolog megérteni. De azt látjuk, hogy Isten egyrészt precízen megadta a dolgokat, és másrészt ilyen szinten elszámolt. Tehát akire sokat bízott, ott nagyon-nagyon magas volt a mérce. Ezért ne izguljunk annyira, avval a kevéssel, ami ránk lett bízva. Nem is sújtottak le még ránk. De ez csak... Hogy? Ugye nyilván azt gondolom, hogy nem, tehát Isten igazságos, és ha valahol ez így történt, ott azért egyértelmű volt a dolog. Hát például Mózes annyira nem csodálkozott. Ha valaki nagyon csodálkozhatott volna, az például Mózes. De nem azt látjuk, vagy akár, hát Áron is úgy volt vele, hogy elhordozta meg, úgy látszik, hogy tehát, de nincs olyan dramatikus csodálkozás. Amekkorát az ember esetleg csodálkozna kívülről nézve. Jó, ez még nehéz kérdés, még érnem kell biztos egy 10-20-30 évet, hogy ezt föl tudjam dolgozni. Tehát összefoglalva a papság kiválasztását, megint ez a három kérdés. Kicsoda, milyen típus, és mi a cél? Egyes. Áron. Egyéni kiválasztás, feltétel nélküli, és egy küldetésre szól. A második pont, ez a papság, aki Áronba kiválasztatott, ez csoportos, ez is feltétel nélkül, és küldetésre szól. A harmadik része pedig a tagságon belül, itt már egyéneket látunk, és feltételhez kötött, hogy mi lesz velük, küldetésre szól, és aszerint, hogy jól vagy rosszul végzik a teljesítésüket, ez jár bizonyos következményekkel. A következő példám, még egy kicsit tartsatok ki velem, Dávid. És ahogy látjuk, ugye a Bibliának a legösszefogóbb fő témája az a mag vonalának a története, ahogy a Mesiást be fogja hozni Isten, és az e körüli történelmet megmutatja. És ebben a folyamatban jutunk el valahol az Izraelnek a királyság korszakához. Nem Dávid az első király, választás először Saulra esik, és a nép sietette ezt a dolgot. Isten tervezte a királyságot, de a nép idő előtt jutott egy olyan állapotba, ahol kiharcolta magának azt, amit még nem kellett volna, és így Saul több szempontból is nem volt jó választás a nép részéről, hogy királyt akartak akkor. Az, hogy Saul jó választás volt-e, az azért nehéz kérdés, mert Isten választott, tehát Isten mutatta meg Sault is. De ő elkövetett egy törvénytelen áldozatot, és innentől kezdve elvétetett tőle a királyság. Egyrészt nem pusztított el az amalekitákat, másrészt pedig ő is elhamarkodottan áldozott. Az az érdekes különben, hogy aki szorosabban tartozott Istenhez, bizonyos pontokon Isten jobban megkímélte. Tehát, hogy nem mindig azt látom, amit látok a Nádáb és Abihunál. Például Ábrahámnál azt látom, hogy az ábrahámi szövetségben Ábrahám azért volt egy-két trükkös megoldása a feleségével, és mégis azok voltak nagyobb veszélyben, akik nem tudtak erről, és majdnem elvitték a feleséget. Tehát ott, mikor az Abimelek azt mondja, hogy szívem ártatlanságába cselekedtem, az Isten azt mondja, tudom. Csak hát ő az én prófétám, úgyhogy vigyázz magadra, mert különben nyek neked is és mindenkinek. Azért figyelmeztettelek. Tehát, hogy közben ott van egy feltétel nélküli szövetség, amiben Isten megkíméli sokkal inkább Ábrahámot, aki felelős a történtekért, és mégis Isten megtartja Ábrahámot azon a ponton. Tehát azért ebbe látjuk, hogy Isten egyfajta szuverén módon is jár el bizonyos pontokon, és nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy figyeljünk arra, hogy Istennek miben mi a célja, és ezt ő hogy valósítja meg. Na visszatérve ide, viszont ugye Saul elbukik, Dávid ezt így magyarázza Mikálnak, Saul lányának, a 2 Sámuel 6.21-ben ezt mondja neki, hogy 2 Sámuel 6.21, na ezt nem írtam föl, esetleg valaki ezt olvassa föl? 2 Sámuel 6.21.
Csak itt köztem, hogy Saul azt mondta, hogy miért akadta ilyen királyt, amilyen volt a másik népeknek.
Ja, olyat adott. Jó magasat?
Adott ilyenet,
volt ott egy-két hatú jó magas király, igen, emlékszem. amelyeknek nagy vaságya volt, meg ilyenek. Igen, mondjad a
6-21?
2-6-21, ha jól van.
És mondd a Dávid Mikán? Uh-huh. Az Úr előtt, aki inkább engem választott, mint atyádat és az ő háza népét, hogy az Úr népének, Izraelnek fejedelme legyek, igen, az Úr előtt örvendeztem.
Igen, ez akkor volt a sztori, amikor a Miká megbotránkozott, hogy ott táncolt a Frigyláda visszahozatalánál, de mit látunk itt, tehát egyfajta szolgálatra szól Dávid választása, nem az örök életre, és az elhívás a Saul hibája után történik. De Dávid személyes elhívása egy csoportos elhívásnak is a kezdete. Ugye a Dávid háza, és majd a Messiásnál is ezt fogjuk olvasni, hogy a Dávid házából származik. Tehát itt egy egyénen keresztül egy csoport lett elhívva, és ezt mondja az 1 Krónika 28.4. Erre, engem választott az Úr, Izrael Istene, az én atyámnak egész házából, hogy lennék király az Izrael népének mindörökké, mert Júdát választotta előjárónak, és a Júda törzsében az én atyámnak háza népét, az én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott királlyá tenni egész Izrael felett. Egyrészt itt megemlít egy törzsi kiválasztást, ott is van egy egyéni és egy csoportos kiválasztás, ez a Júda, ez a Júda törzse, és itt pedig a Dávid, az atya, és a Dávidnak a háza, és az ő leszármazottai. Ez az 1 Krónika 28.4-es volt. Tehát a tagság, itt azt látjuk, a királyi vonalban, az már feltételhez kötött lesz, mert nem minden leszármazott lesz kiválasztva arra például, hogy király legyen, vagy királyt adjon. Ugye Dávid után csak Salamon lett király, pedig sok fia volt Dávidnak. Ráadásul, ha nézem a Messiásnak a két vonalát, mind a kettő Dávidtól jön, de a fizikai vonala, az nem a salamoni királyok vonala, és nem azok királyok, ahol voltak jó is, meg rossz is, ugye az izraeli vonal az teljesen más, hogy csak rossz királyok lesznek aztán, vagy nem Isten szerint való királyok, bár Isten szerinti választással, tehát prófétai választással választják őket. A másik vonalon dávidi királyok vannak, vannak jó, jobbak, rosszabbak, de ez a vonal, hogy? Dávid-Salamon vonala, ami ott föl van sorolva, az vezet Józsefhez, ugye, aki test szerint nem lesz kapcsolódva a Messiáshoz. Igazán ott azt gondolom, hogy a jekóniási átok így van kikerülve, mert ezt a vonalat megátkozza valahol Isten, hogy a jekóniástól származó király nem ülhet a Dávid trónján. És fizikailag nem kapcsolódik ez a vonalhoz, hanem fizikailag a Mária vonalához kapcsolódik, ami viszont a Nátán vonala, egy másik gyereken keresztül. No, de a Dávid háza az itt oszlik több irányba el, és a királyokat azt a salamoni vonalon látjátok. És az 1 Krónika 28.5-6 mondja ezt, hogy minden fiaim közül, mert az Úr sok fiakat adott nekem, választotta Salamont, az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának székében Izrael felett. És mondta nekem, Salamon a te fiad építi meg az én házamat, az én pitvaraimat, mert én őt magamnak fiamul választottam, és én néki atya leszek. Tehát azt látjuk, hogy a Salamon kiválasztása ráadásul egy kettős kiválasztás, nem csak a királyságra, hanem a templomépítésre is szólt. És Salamon elhívása és a királyságnak a megerősítése viszont feltételes. És olyannyira feltételes, hogy látjuk, hogy az engedetlenségének következményei vannak. Behozza a sok feleséget, a sok feleségek miatt elhajlik a szíve más istenek dicséretéhez, és Isten kijelenti azt, hogy a fia idejében ketté fog szakadni a királyság. És azt gondolom, ha még a legbölcsebb ember sem menekül meg ettől, hogy nem tölti be a misszióját, akkor ez nagy óvatosságra int mindannyiunkat. És összefoglalva, tehát mit látunk itt? Három kérdés, ugye kicsoda, milyen típusú és milyen céllal. Látjuk, hogy Dávid, tehát egy egyén, egy feltétel nélküli kiválasztás, ugye a Dávid háza és a dávidi királyok, mire? Szolgálatra, uralkodásra, királyságra, és ami vele jár. A második pont, amit látunk, a királyi vonal, tehát Dávidban ott van egy csoport kiválasztása, az összes tőle származó király benne ki lett választva. Feltétel nélkül ez a vonal fogja adni a királyokat, mire? Szolgálatra. Viszont a tagság, aki ebbe belekerül, ott már vannak feltételek. Azon belül, hogy ez hogy teljesít, azon belül, hogy jó király lesz, rossz király lesz, azon belül, hogy melyik vonalon van, és még sok egyéb kritérium, ott egy csomó feltétel már bejön a képbe. Tehát mit következtetünk ezekből a példákból? Isten elhívása szolgálatra lehet egyéni, és lehet csoportos. Amikor Isten kiválaszt egy egyént egy küldetésre, legyen az egy alapító atya, mint Ábrahám, vagy pap, mint Áron, vagy király, mint Dávid, akkor indirekt módon kiválaszt egy csoportot, hogy ugyanazt az elhívást, ugyanazt a missziót, ugyanazt a küldetést folytassa. És eddig még nem láttunk egyetlen olyan ószövetségi utalást sem, ami az örök élettel lenne valahogy kapcsolatba hozva a kiválasztásra. Minden kiválasztásnál a szolgálatot látjuk, az isteni elhívást, a missziót, a küldetést. Bár a kiválasztásuk különleges volt, ez semmiképpen nem jelenti azt, hogy Isten bárkit gyűlölt volna, akit nem választott ki. Tehát nem erről van szó. A klasszikus kiválasztás, mikor manapság arról beszélnek, ez nagyon gyakran egy ilyen vagy-vagy. Isten vagy szeret, vagy elvet. Jákobot és Ézsaut szokták, különösen, hogy mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, de ha ismerjük a zsidó gondolkodást és szóhasználatot, akkor nyilvánvaló, hogy itt egy választásról van szó, és nem egy érzelmi kötődéshez, hanem hogy Isten bizonyos szolgálat miatt azt választotta ki, hogy a kisebb lesz kiválasztva szemben a nagyobbal, és a nagyobb szolgál a kisebbnek, és igazán ez egy egyéni kiválasztás? Nem, igazán ez egy csoportos kiválasztás, mert arról van szó, hogy Izrael népének, Jákobban, Izrael népének a másik nép szolgálni fog, és ezt látjuk sok ponton később a történelemben, ahogy az edomiták szolgálnak nekik, és vereséget szenvednek. Tehát nem arról van szó feltétlenül, hogy Isten szeret vagy elvet, és nincs harmadik lehetőség. Igazán azt gondolom, hogy ebben a megközelítésben az ember attól berzenkedik, hogy Istennek a természete valahol sérül. Tehát, hogy most, ha Isten így, akkor ez hogy van. És az emberek joggal csodálkoznak, hogy lehet képes egy szerető és jó Isten arra, hogy mondjuk ember teremtsen azzal a céllal, hogy a pokolba kerüljön. Tehát ez egy olyan abszurd dolognak hallatszik. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen jogos kérdés, hogy ezen az ember elgondolkozzon. Viszont mikor látjuk, hogy a kiválasztás itt a szolgálatra történik a héber írásokban, ezen a dinamikán, amiben ma belekerült ez a kiválasztás húzavonája, egész más képet kap. Ugyanis a szolgálat... Ahelyett, hogy megkérdőjelezni Isten jóságát, pontosan kijelenti Isten jóságát, mert a szolgálatra történő kiválasztás megmutatja, hogy Isten szereti a világot, szereti az egyént, és azt tervezi, hogy megáldja őket. Így, úgy, amúgy, különböző módokon. Amikor kiválasztotta Áront, nem azért tette, mert a többi zsidóra haragudott. Pontosan ellenkezőleg. Meg akarta áldani a többi zsidót, és erre a feladatra kiválasztotta Áront. Azért, mert az áldozati rendszeren, amit létrehozott, arról szólt, hogy a bűneiket elfedezze, megbocsássa nekik, és erre Áron volt az eszköze és a papság, hogy ezt a folyamatot végrehajtsák. Amikor Dávidot kiválasztotta, azért tette, mert Izraelnek Isten szerinti vezetőre lett volna szüksége. Amikor a zsidókat kiválasztotta, azért, nem azért tette, mert a pogányokat gyűlölte, hanem pontosan miért tette, hogy a pogányokhoz ezek a zsidók királyi papként elvigyék Istennek az üzenetét, és beszéljenek róla nekik. Tehát a szolgálatra történő kiválasztás általában azért történik, hogy Isten a szeretetét fejezze ki, és mindez áldás legyen a többieknek. Isten szeret és meg akar áldani. Hogy a szolgálatba való elhívásba olykor súlyos büntetéseket látunk, azt látjuk, hogy a nagy elhívással nagy felelősség jár. Amen.